van, aki érdekes módon nagy uralkodók közt jelenti meg, ez is Itáliából való, de azért csak oda rajzolja ám a kis bakszarvakat. Tehát nem nagyon tudja még, hogy most jó lesz ez az Attila nekünk, vagy nem lesz jó. Tehát ez Unzer, vagy nem Unzer. Na most, ha Unzer, akkor viszont jó, hogyha én ezt egy kicsit ilyen hajtincsként alakítom ezt a szarvacskát, mert akkor ott is jó leszek. Mindenesetre ez még mindig a legszimpatikusabb képe Attilának, bár nyilvánvalóan nem ilyen szándékkal készült. És akkor van, ahol egyszerűen és nyíltan. Na most ez vigyázat, ez nem Attilának a képe, bár az Attiláról szóló kiadványokban szokták reprodukálni. Hanem ez Szent Kristófnak a képe. De ilyenkor gyorsan lapoz ám az indoeurópai szerző, és már bánja, mint a kutya, aki hetet kölykezett, hogy miért vette bele az albumba ezt a képet. Hát, hogyha az olvasók közül valaki tudja, mit jelent az, hogy Kristóf. Mit jelent az, hogy Krisztoforosz? Krisztus hordozó. Jézus Máriám, ilyet állítani Attiláról. Hú, azonnal lapozunk. Pedig Amadé Thierry idéz középkori germán hagyományból, tehát a Nibelung éneknek a hagyomány köréből, amelyben Attila a fiát, akit ott Ortliebnek neveznek, Attila megkeresztelteti a fiát, és ő maga is szándékát nyilvánítja ki, hogy megkeresztelődne. Tehát hozza Krisztust. Tehát ez az Attila kép a germán hagyományban egyértelműen pozitív. A germán hagyomány egy tulajdonsága nem tud mit kezdeni, már ez a része, mert tudjuk, hogy ambivalens. Tehát ez a része egy tulajdonságával Attilánk nem tud mit kezdeni. Ez pedig micsoda? Hát a legfontosabb. Az ingyen kegyelem. Tehát úgy állítja be, mintha múja volna. Ugyanis egy nem, hát hogy mondjam, a mi szellemiségünket, tehát ezt a fehér lóban megfogalmazható szellemiséget, aki nem tudja megérteni, annak a számára az ingyen kegyelem, hogy én annak is adok, akitől nem várhatok vissza semmit. Vagy olyat is segítek, akiről tudom, hogy halálos ellensége. És már bizonyította. Ez a számára megbocsáthatatlan naivitás, mulyaság, súlyosabb esetben hülyeség. Nem tudják fogni az ingyen kegyelmet. Egész egyszer nincs apparátusuk rá. Ők arra vannak beállítva és programozva, hogy minden létező helyzetben tudd meg, hogy ki lehet jobb nálad, és azt azonnal írtsad ki. Tehát ez a káini modell. És nincs más modelljük. Tehát azt jelenti, hogy én megtudom, ki lehet jobb nálam, és innentől kezdve őt fogom segíteni. Te hülye vagy? Hát ki fog szorítani az életből? Hát nem látod, már parázslik a szeme. Hát már látja benned az áldozatot. És aztán nekem ő akkor is testvérem. Tehát ez nem vice versa, ez nem viszonos tulajdonság. Na de jó, de ő ezt soha nem fogja rólad elhinni. Közelítesz hozzá, ő ezt úgy fogja magának kódolni, hogy te ellensége vagy, és ki fog támadni. Na és? Én akkor is segíteni igyekszem rajta. Tehát engem ez nem befolyásolhat. Tehát ő persze, mert ő ezt tenné a helyemben. Mitől félnek legjobban? Az, hogyha eljön az elszámoltatás, már pedig eljön. Akkor mi ugyanúgy fogunk viselkedni, ahogy ők viselkednének, ha mi annyi aljasságot követtünk volna el velük szemben, amennyit ők elkövettek velük szemben. És nem tudják, hogy ez a félelmük alaptalan. Ugyanis mi nem így viselkedünk. Tehát az igazság kimondásához ragaszkodunk, de eszünk ágában sincs a bosszú népét játszani. Semmi jelét nem mutatta soha a magyarság, hogy az ellene elkövetett legsúlyosabb bűnökért is szemet szemért, fogat fogért alapon bosszút akarná állni. Ez nem a mi feladatunk. Nincs benne abban a viselkedési kódban, amitől én magyarnak érzem magam. Tehát eszembe se jut. Tehát, ha én elkezdeném most sorolni, hogy hányan milyen aljasságot követ nekem mai napig, hát barátunk Kanadában fölvetette azt a kérdést, hogy ha őt meghívják, akkor ő miközben egyfolytában rám hivatkozik, mert amit tud, hát annak jelentős részét tőlem tudja. miért nem hívnak meg engem? Abban a pillanatban fölpattant a jelenlegi állam ottani kulturális képviselő, azt nem. És akkor megkérdezte, miért nem? Ebben én nem nyilatkozhatom. Most hol tartunk? 60-as években? És ezek kemény tények. Tehát ez csak azért jó tudni, mert az elhárítás nem nagyon cserélgeti az apparátusát. Az, hogy a Krisztus hordozó, tehát Krisztoforosz szerep ráillik Attilára, ez a germán hagyományból egyértelműen kiolvasható. Thierry Amadé hosszan elemzi is ezt a kérdést. És ez az a germán hagyomány, amelyben pozitív bár múja hős Attila. És ezért van az, hogy hát bizony Krimhildát hozzáadják, Krimhilda nem gyilkolja meg ebben a hagyományban Attilát, vigyázat, nem gyilkolja meg. Sőt, magát Krimhildát a saját rokonai gyilkolják meg a Nibelungénekben. Én csak edzett, idegzetű embereknek ajánlom, hogy a Nibelungéneket olvassák el, bár kitűnő magyar fordítása van. Szász Károly fordította, még Arany János nemzedéke, ugye Szász Károly, és nagyon jó a fordítása. Egy merő bosszú hullám. Elejétől végig bosszúállás, bosszúállás, bosszúállás. És Krimhilda csak azért nem öli meg Attilát, mert Attila senkit nem öl meg. Szeme láttára gyilkolják meg a fiát, és még ez sem indítja arra, hogy ő tömeggyilkosságot indítson. Pedig ott vannak a vendégei, nyugodtan kinyírhatná őket. És Krimhildát is a saját, hát ha nem is testvére, de a rokonsága közvetlen környezetébe tartozó valaki öli meg. Tehát mondom, erős idegzet kell a Nibelungénekhez, de ha valaki meg akarja ismerni a germán szellemiséget, de úgy, hogy nem Hitlerig bezárólag, hanem a következőkig bezárólag, amik még jöhetnek onnan, akkor csak olvass el a Nibelungéneket. Mert ezek nem tudnak kilépni a bosszú, hogy mondjam csak, kifutójából. A kifutó azt jelenti, hogy két oldalról le van határolva. Egyszerűen nem tudnak, ki se látnak bőle, nem, hogy ki tudnának bőle jönni. Az egyik legnagyobb képtelenség az Attila történetben, amihez ragaszkodik a nyugat-európai hagyomány, az az Urzula történet. A legkönnyebben értelmezhető történet. Tehát itt nyilván ez a kedves társaság már sok mindenben tájékozott. Tehát nem kell mindent most elejétől kezdve elmondanom. Tehát itt az ember egyszerűen ledöbben, hogy nem érted meg, te szerencsétlen indoeurópai tudós. Mert azt, hogy egy magyarországi akadémikus miért nem érti meg, azt én megértem. Azért, mert a presztízse múlik rajta. Tehát abban a pillanatban, hogy megértené, egy lavina indul el. Mert akkor abban a pillanatban mást is meg kellene érteni, és Isten őrizzen, hogy ezt megértsem, elvesztem az állásomat. És mindazt a dicsőséget, amit eddig hát érdemtelenül fölhalmoztam. Tehát ezt megértem, de azt, hogy egy német miért nem érti meg, hát aki legalább tények kérdésében általában tájékozott. És akkor rá kellene, Urzula mit jelent magyarul? Medvécske. Na most nekünk ezt magyarázni kell, mert nekünk, tehát magyar csillagos égbolton nincs ilyen, hogy medvécske. Miért? Azért, mert a göncöl szekérnek nevezzük a medvécskének a farát, a farkával együtt. Tehát nálunk nem önálló csillagkép a medvécske. De az egész tőlünk nyugatabbra hát berendezkedő tudományosság, hát az végig mint Urza Minort tartja számon. Most az Urza Minor a kis medvét jelenti, vagy medvécskét, miért nevezetes? Miért kell bekapcsolni egy Attila hagyományba? Hát azért, mert a vége a rúdjának, most a kis medvének a farka végét jelenti, az, ami a kis göncölnek a rúdja vége. Mert az a sonkája, a hátsó sonkája a kis göncöl a kis medvének. És ezért a rúd vége az a kis medve farkának a vége. Az jelenleg, és Attila korában még inkább, az maga a sarkcsillag. Tehát a körül forog az a mindenség, amit mi napról napra egyetlen körforgásban élünk meg. Tehát ez a legszűkebb kozmikus környezete a földi emberiségnek. Na most miért olyan lényeges ez a kérdés? Azért, mert a legrégibb idők óta, amióta egyáltalán írásos feljegyzéseink vannak, vagy ábrázolásos, tudjuk, hogy ez az egyik legfontosabb csatornája a földi életnek, ahhoz, hogy magasabb rendű életformához tudjon csatlakozni. Tehát én a földről elindulva nem jutok rögtön a saját tejútrendszerünk központjába, hanem először ki kell jutni innen. És már késő egyiptomi papiruszon ott van a pontos leírása, el is olvasták, közé is tették, hogy mi történik itt. Mert egy ottani pap, ez egy Ptolemaiosz kori írásban van, tehát a késő egyiptomi korban, látja ezeket a lelkeket ott a tengely körül, tehát a sarkcsillag irányába fölfelé szállni, és ott jönnek be azok, akik itt le akarnak születni. Tehát végig azok a képzetek, amelyek egy kicsit a köznépnek szóló tanításon túli tudásanyagot is rögzítettek, mert ilyen azért nem sok maradt fönn. Mindenütt, sőt, ez hangsúlyozza ez a papírus, hogy ez a tája az égboltnak legalább olyan fontos, mint akár a nap, akár a hold, akár a tejútnak a vonulata. Miért? Mert közvetlenül a földi környezetből itt lehet kijutni, vagy itt lehet bejutni. Tehát hiába kering itt körülöttünk akármilyen minőség, amelyik a tejútrendszer központjából jön, ha ide be akar jönni, akkor át kell tevődnie ebbe a vonalba, és itt tud csak földet érni. És ez nagyon lényeges kérdés. Tehát azt jelenti, hogy ha ezt eldugaszolja egy kismedvének a farka vége, az azt jelenti, hogy bedugaszolódott ez a lyuk. Tehát nem tud egy folyamatos cserélődés, a földi élet és annak a megtisztult változata nem tud följutni, de nem tud leszületni sem akadálytalanul, aki viszont szellemi szintről akar testet ölteni. Tehát ezt ki kell onnan lőni. Na most, 11 ezer szüzet olyan idióta keleti zsarnok még nem született, aki legyilkolna. Ennek semmilyen tétje nincs a hétköznapi életben. Hangsúlyozódik, hogy angol királyfi van, és itt nem britet írnak, és nem keltát írnak, hanem angolt. Mit jelent az angol? Wir fahren gegen England, énekelték a németek II. Világháborúban. Mi az az England? Angyalok földje. Tehát ez az angyal, most az angyal mit jelent az egyetemes asztrál mitoszi rendszerben? Ez a szűz tulajdonságok magas rendű képviselete. Tehát azt jelenti, hogy itt a szűz tulajdonság, tehát az, ami mindent rációval akar elintézni, ezt onnan ki kell lőni, mert nem tud a szellemi megújulás fönt-lent között folyamatosan képződni. Olyan tisztán lerajzolja itt, hogy miről van szó. Ez maga a virgó, amit itt látunk, egy virágszirom fel, vagy virág tányér fölülről nézve. Ez egy középkori miniatúra rajzos áttétele. És pontosan lehet látni, a közepébe kell lőni. Tehát azt kell kilőni onnan. És abban a pillanatban újra megindul egy lüktetés. Tehát az a lüktetés, amelyik egy földi életet folyamatosan magasabb szintre tud emelni. Na most, ha ezt nem végzi el Attila, akkor mi itt valószínűleg a tetveknek a szintjén kommunikálnánk. Már odáig leépült volna az emberiség. Tehát nem a majom szintjéig, hanem a rovar szintjéig. Tehát ezt ki kell lőni onnan, nincs mese. És ez nem hétköznapi értelemben vett stratégiai kérdés, mert ennek semmiféle stratégiai jelentősége nincsen. Tehát hadászati jelentősége hétköznapi értelemben. Viszont óriási a jelentősége, mert mi ne felejtsük el, a szűznek a testiségén keresztül tudunk kommunikálni jelenleg a felső világgal. Na most ez az attilai szerep. Akkor ez most melyik szerepe Attilának? Az akvilai, vagy pedig a szakrális fejedelmi? Nyilvánvalóan a szakrális fejedelem. Meg kell ezt érteni. Az ember végignéz egy nyugat-európai garnitúrát, azt mondja, reménytelen. Ezt soha nem fogják megérteni. És ha megértenék, abban a pillanatban eltitkolják. Tehát tudni kell, mit várhatunk tőlük, és bennünket most ebbe tagoztak be, ezt ne felejtsük el. Tehát ez körülbelül olyan a magyarság története szempontjából, ez az a felzárkózunk Ajhópához, ez olyan, mint mikor Jézus sírba tették. Tehát tudjuk, hogy lesz feltámadás, de az csak ez után jön.